Álljunk fel és hallgassuk, kövessük figyelemmel a jelzett igeverset, Sámuel első könyve, 15. rész, 22-es verse a következőképpen szól. Akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Imádkozzunk. Urunk, köszönöm neked Sámuel veled való kapcsolatát, köszönöm neked, hogy igazi szócsöved és tolmácsod lehetett, aki jól értett téged, nem egy hamis istenképben élt, és nem félreértelmezett téged, hanem élő kapcsolatban élhetett, és kapcsolatból fakadó Isten ismeret határozta meg az ő életét. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy nem kell versenyeztetnünk egymással az engedelmességet és a különböző áldozatokat, de kérlek, add helyesen értenünk ezt a mai igeverset, bontsd ki szent lelked által előttünk. Kérlek, Uram, hogy te dolgozz a mi szívünkben, hogy amiért hálát adhatunk az imaórán, ezt hadd tudjuk most is átélni és megtapasztalni, hogy miközben gondolkodunk a te ígét felett, és valóban a te ígét felett szeretnénk gondolkodni. Kérlek, segíts, hogy engedjük neked a te bennünk történő munkálkodásodat, akár fájó ez, hogyha lemetszesz valamit az életünkből, vagy kivágsz az életünkből, akkor ezt is engedjük neked, hogyha valamiben bátorítani, erősíteni akarsz, akkor ezt is hadd tudjuk neked engedni. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy szeretsz minket, Urunk. Amen.
Fogjunk helyet, testvérek, és
akkor kezdhetjük is, így van, köszönöm. Mindjárt kezdhetjük.
Ja, gyakorlatilag miközben olvasok egy Zimányi Józsi bácsi történetet, az alatt egy képet láthatunk csak.
Tehát akkor kezdjük Zimányi Józsi bácsi gondolataival. Hadd kérdezzem meg, hogy hallgatta őt valaha valaki élőben, Zimányi Józsi bácsit, nem? Olvastuk. Jó, én sem. Csak... Tehát ő mondta ezt a történetet. Ha egy 5000-esből levágok egy darabot, hiányos lesz, hiányzik belőle egy darab. Nem mehetek be a boltba, hogy elnézést kérek, ebből ugyan egy darab hiányzik, de még ér úgy körülbelül 4800 forintot. Fizetek hát vele 4800 forint értékben. A pénztáros azt fogja mondani, uram, maga nem normális. Azért, mert nem teljes, az 5000-es így nem ér semmit. Ha a te szereteted nem teljes, nem teljes szívedből, nem teljes lelkedből, nem teljes elmédből, nem minden erődből van, akkor annyit ér, mint egy hiányos papírpénz. Azaz semmit. Tudnátok-e férfiak olyan feleséggel élni, akiről kiderül, hogy nem egészen hűséges, csak úgy nagyjából? Úgy hetente egyszer egy kicsit mással él. Így nem lehet élni, a szeretet csak teljes lehet. Ez az engedelmességünkre is igaz. Ha nem teljes, nem ér semmit. Ma az engedelmességünket fogjuk közösen megvizsgálni és megnézni, hogy teljesen ilyen értelemben például az engedelmességünk, vagy esetleg hiányos. Nem találtam meg azt az igeverset, ami körülbelül így szól, valamelyik kis profétánál található, akkor Istennek a fájdalmát mondja el népével kapcsolatban a profétán keresztül, hogy Izrael fiai, olyanok lettetek, olyanná váltatok, mint a félig sült lángos. Tehát, ami semmire nem jó, egyik fele nyers, a másik meg oda van égve. Az ilyen fél élet, az ilyen félig meddig élet, az nagyon veszélyes. Nem, hogy nem jó, hát ez egy nagyon enyhe kifejezés, veszélyes, nem csak veszélyes, hanem ártó is, az ilyen félig meddig. Hát gondoljunk bele, mi lenne, hogyha csak ószövetségünk lenne, fél Bibliánk, ha már így a fél dolgokról van szó. Az Ószövetség is gyönyörű, és sokkal több minden van benne, mint amit kiolvasunk belőle, ez tény. Hát Hetény Attilának vagy Lőrik Leventének kell az lenni, hogy kincseket kibányásszanak belőle, benne van, de mégis milyen hiányos lenne az életünk új szövetség nélkül, ha csak fél Biblia lenne a kezünkben. Mi lett volna akkor, hogyha Jézus csak félig törődött volna velünk, ott hagyta volna a menny gazdagságát, a menny dicsőségét, eljött volna erre a földre, végig tanította volna mindazt, amit tanított. Hegyi beszédet, elmondta volna az úrimádságot, meggyógyította volna azokat, akiket meggyógyított, de mondjuk eltűnt volna hirtelen, nem halt volna meg. Mi lett volna velünk? De milyen jó az, hogy nem így tett, hanem befejezte a megjobbulást, a megváltást, tökéletes művét közben lehet végig. És nagyon hálás vagyok ezért az ige versért is, hogy Jézus ezt elvégezte, hogy a nagypénteken is a kereszten kimondta, elvégezte, tehát befejeződött, tökéletes a megváltás műve. Mi lett volna velünk akkor, hogyha csak meghalt volna értünk, tehát nem tűnt volna a halál előtt a mennyországban, meghalt volna értünk, de mondjuk nem támad fel. Azért ez is egy lehetőség.
És azt mondja Pál, ha ez történt volna, semmit nem érne a hitünk, semmit nem érne az egész kereszténységünk, semmit nem érne az életünk, de föltámad. Vagy mi lett volna, hogyha meghal, föl is támad, föl is megy a mennybe, de nem küldi el az ő szent lelkét. Azt mondta volna a szent léleknek, hogy figyelj lélek, jobb itt nálunk a mennyországba. Az emberek félreérthetnek, megoldhatnak, szomorúságot okozhatnak, amit teszünk nap mint nap vele. Maradj itt velünk lélek, ne menj el. Mi lett volna, ha nem jönne a szent lélek? Lelketlenül élnénk, mint ahogy sokan ma is lelketlenül élnek. De menjünk tovább, mi lenne, ha Isten lelke belénk fáradna, és nem alakítana, nem formálna, amiért hálát adtunk ma, az imorán, hogy dolgozik rajtunk, ezt nem tenni. Mi lenne velünk? De van arra ígéretünk, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is végzi Jézus Krisztus napjára. Van erre Filippi levél. Sőt, azt mondja Pál a Filippi 1.6-ban, hogy meg vagyok erről győződve. Nem csak gondolom, meg véleményezem, meg vagyok erről győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi. Ha mi ezt engedjük, nyilván ezt hozzá kell tenni. Akarjuk és engedjük, és itt nagyon fontos megjegyzés, hogy magunkban se hátráltassuk Istennek ezt az alakító formáját, mert vannak ilyen megfenetlek keresztény életek, hogy eljutottak egy bizonyos pontig, ott megfeneklettek, válságba került az életük, és nem tudnak tovább lépni, nem engedik ezt az alakító formáját a munkát. A Szentlélek tenni, de nem engedik. Sose akadályozunk se magunkban, se a másik életében Istennek ezt az alakító, formáló munkáját. És ez is nagyon fontos, hogy lássuk így magunkat is, az egymást is, a már megtérteket, meg a megtérés előtt lévőeket is, hogy Isten lelke még dolgozik rajtuk. Amíg ezen a földön élünk, a szívünk utolsó dobbanásáig Isten dolgozik rajtunk. Tehát olyan jó így látni a másikat. Ha néha nem is értjük, ha néha egy buta mondattal megbánt valaki. Ha nem értjük, egyszerűen azért, mert más, mint mi. És vannak olyan lelki életlen emberek, akik már ezt is bajnak látják, hogy nem tudják elfogadni, hogy egyszerűen más a másik, hanem még ezt bajnak is látják, hogy nem olyan, mint ők. Tehát ilyenkor is lássuk meg azt, hogy Isten dolgozik rajtam is, én se vagyok tökéletes, a másikon is dolgozik. A tökéletes szó azt jelenti, hogy kész, hogy befejezett. Mi nem, ezen a földön sose leszünk ilyenek, hanem dolgozik rajtunk Isten. Mi a mai versünknek az előzménye? Hát az, hogy Saul Istentől az első király nagyon jól indult, kap Istentől egy határozott, világos, konkrét feladatot, parancsot. És úgy vagyunk vele, hogy na hát, ilyenek kellenének nekünk is, erre várunk, hogy kapjunk egy egyértelmű, határozott, világos feladatot, és ha azt megkapjuk, akkor azt tesszük is. De ma ezt vizsgáljuk meg, hogy biztos, hogy tesszük is, attól még, hogy egyértelműen tudjuk, és megkapjuk a feladatot, biztosak vagyunk abban, hogy tesszük. Hát egyáltalán nem olyan biztos. Mi mindig Isten vezetésért sírunk, hogy ezt kapjuk meg, és meg is kapjuk. Meg is kapjuk a figyelmesek, de tesszük is. Mert mindig az egyértelmű parancsokat várjuk, megkapjuk. Tényleg tesszük egybe azokat a parancsolatokat, vagy elkezdjük, ahogy Cseri Kálmán mondja, az eszünk ítélő szék elé hozzuk Isten parancsolatait, és gondolkozunk, hogy most ezt megtegyem, vagy ne tegyem. Mintha okosabbak lennénk. Ez egy iszonyú nagy merészség Istennel szemben. Amit akarunk, végre megkapjuk, a konkrét feladatot és konkrét parancsot, és elkezdünk rajta gondolkodni, vagy mérlegelni. Ez sokszor nem tudatosodik bennünk, de a döntéseink előzménye mégis ez, ha nemet mondunk, mégis ez az előzménye, hogy ezt úgy mérlegeltük, hogy ezt most tegyem, vagy ne tegyem. Egyébként sokszor, ahogy az előbb is mondtam, a kijelentett akarattal találkozva is így teszünk. Tehát annyi egyértelmű, világos kijelentett akarat van Istennek a Bibliában. Rengeteg. Rengeteg. Például olvasunk ilyet, hogy az az Isten akarata, tehát pontosan a ti szentél lételetek az Isten akarata. Hát ez egyértelmű parancs, ezért nem kell imádkozni, ez ki van jelentve. A ti szentél lételetek, ez Isten akarata. Hogy állunk ezzel? Ez megvalósul napról napra? Növekszünk a szentségben? Erősödik ez az életünkben? Tehát, visszatérve Saulhoz, kapott egy egyértelmű feladatot, Amálek számára az ítélet betelt. Ez most egy másik téma lenne, erről már volt szó, most nem akarok erre újra kitérni, hogy bizony, ha tetszik, ha nem, vannak ilyen időszakok, amikor Isten leállít valami rendszert, vagy valakit, hogy eddig és ne tovább. Ez egyébként nagyon sok éven keresztül mehet, engedi Isten, de egyszer leállítja, hogy kész, ennyi volt. És most Saul lett volna Amálek leállításában az eszköz. Az ítélet végrehajtó eszköz. Ha tetszik, hanem ezt a feladatot kapta Saul. És engedelmeskedett Saul Amálekkel kapcsolatban. Így, na igen, örülök, hogy valaki így valaki úgy bolgothat, mert mind a kettő igaz. Ugyanúgy engedelmeskedett, ahogy mi is szoktunk, legyünk őszinték, hol igen, hol nem, egy kicsit igen, egy kicsit nem. Ilyen, ez a legveszélyesebb, ez a félig meddig, ha kezünkben van még a Biblia, akkor csak az előzményéből tényleg néhány igeverset a 7-től 9-ig, Saul pedig vágta a málékot, tehát elkezdte azért a munkát, Havilától egészen a Súrba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van. Agágot, Amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették meg. Tehát ez a tipikus igenis, meg nem is, ahogy engedelmeskedett, lett ennek következménye? Hát hogyne? Ahogy a mi engedelmességünknek is mindig van következménye, és engedetlenségeinknek is mindig van következménye. Tehát ennek is lett következménye. Olvasom a 10. verstől, akkor így szólította meg Sámuelt az Úr. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal, de akkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult továbbent, és lement Gilgába. Tehát nagyon sok minden van ebben a két igeversben, és engem most itt azt fogott meg, hogy Sámuelnek ez a közben járói lelkület, hogy egész éjjel jajgatott, sírva imádkozott ezért a Saulért. Tehát nem az volt, hogy lefekvés előtt úgy félálomba elnyögött Istennek egy félmondatos imádságot a királyért, hanem egész éjjel jajgatott és sírva imádkozott. Ez már ilyen ábrahámi meg mózesi közben járói lelkület. És akkor csak halkan kérdezem meg, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen a mi elveszettekért való imádságaink, milyenek, mennyire szenvedélyesek, mennyire ilyen közbenjárói lelkületűek, mint hogy ezt Sámuel tette. És hát folytatva döbbenet ez az egész sztori, amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul, az Úr áldotta vagy te, teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Hát ennyire meg lehet vakulni az engedetlenségben, hogy jónak mondjuk, ami rossz, és fordítva, a rosszat jónak mondjuk. Ez egy nagyon veszélyes dolog, kicsiben meg nagyban egyaránt. Amikor valami jóra azt mondjuk, hogy nem az Úrtól van, meg amikor valamire azt mondjuk, hogy ez az Úrtól van. Erre mondhatnék konkrétumokat, nem akarom a testek szívet fájlani, meg nyilván mindannyian tudnánk erre mondani. Nagyon veszélyes. Tehát amikor tényleg az Úrtól kapunk üzenetet, akkor merjük azt mondani, hogy ez az Úrtól van. De csak akkor, hogy ez tényleg tőle van. Nagyon rossz van az ifjúságban egy fiatal lányt lelki gondozni, akihez oda ment egy fiú, hogy az Úrtól van az, hogy én most téged feleségül veszlek. Ma az esküd időpontját is kitették, aztán egyszer csak bejelentett, hogy mégis az Úrtól van. Főleg, ha ez teológus mondja, milyen rossz. Tehát csak akkor mondjuk azt, ha valami az Úrtól van, ha az tényleg tőle van, de akkor azt merjük felvállalni, és merjük azt mondani. Tehát tovább menve a 14. verstől, Sámuel azonban megkérdezte, akkor mi ez a juhbégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul ezt felelte, az amálékiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép, nem én, megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek az Úrnak áldozza, de a többit kiirtottuk. Tehát az életünkben is vannak ilyen jó bégetések, ilyen az engedetlenségeinknek a bizonyítékai. Ezek ott bégetnek sokszor az életünkben. Mint ahogy Sámuel itt is meghalott, hogy mi ez a jó bégetés. És itt Saul már nagyon elkezdett masszatolni, hogy a nép kímélte meg, hogy a te Istenednek áldozzuk ezeket, stb. Stb. És hát mi lett a folytatás? Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, hagyd, majd én megmondom neked, hogy mit mondott nékem ma éjjel az Úr. Saul így felelt, beszélj. Hát Saul azért volt kíváncsi nagyon Isten hangjára, mert már rég nem hallotta, már rég nem értette, de legalább volt benne kíváncsiság, hogy beszélj, és Sámuel mindent elmondott, ugyanúgy, mint kiskorában, mindent elmondott Élinek. aki kicsiben Jósefel egyre több izatik, egyre nehezebb üzeneteket kap szegény proféta, de ezeket mind korrektül, becsülettel elmondja. És a nehéz dolgokat is. Annak ellenére, amikor a nép nem volt rá kíváncsi, akkor is. Amikor megmondták neki, hogy nekünk Saul kell, nem te, akkor Sámuel azt mondta, biztos jól esett neki, azt mondta, hogy távol legyen az, hogy ne imádkozzak, értetek. Én amit kapok Istent, azt úgyis el fogom nektek mondani, ha belecsendül a fületek, akkor is, de nem a magáét mondta, hanem mindig Istenét mondta. És ezt átadta, de ma nem Saulról szeretnék beszélni a testvéreknek, mert ő már meghalt. Ő ott van, ahol van, most mi élünk, mi vagyunk a szemek előtt, Isten szem előtt is, meg a mi életünk a tét, rólunk van szó a mi engedelmességünkről, vagy engedetlenségünkről, és minden napunkra igaz az, amit Jézus Jánosnak mondott a Jelenések könyvében Jezábelről, hogy adtam neki időt a megtérésre. Nekünk is vannak ilyen idők. Megtérésre, megújulásokra, itt is lemérhető az engedelmesség, vagy az engedetlenség e területen is, vagy az úriránti szófogadásunk, ez egy jó kifejezés a 22. versből. Tehát a legelső lépés az nem más, mint a súb a héberben, ez egy alapkifejezés, ez azt jelenti, hogy visszafordulni, ez a megtérésnek a kifejezése. Nem azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy odafordulok, de azt is jelenti, hogy visszafordulok, és ez a lényeg, mert mi Istennél kezdtük, erről szól a Bibliánk, csak elfordultunk tőle. A megtérés azt jelenti, hogy visszamegyek hozzá, visszafordulok hozzá. A görögben ugyanezt jelenti a metanoia kifejezés, és azért hoztam ezt a térképet, mert a görög a héberhez hasonlóan egy nagyon képes nyelv, és a megtérés alatt mit jelent ez a metanoia kifejezés? Ez azt jelenti, hogy itt a Jordán, és a gyönyörű Hebron hegyen fakad ez a forrás, és ahogy jön a víz, ugye átmegy a Genezáret taván, megy a Jordán, lefele folyik, nagyon jó a vize, és akkor tudjuk, hogy itt van a holtenger, 33%-os sótartalommal semmi nem él meg benne, tízszerese a többi tengernek a sótartalma, és a halacska már kezdi érezni itt, hogy a torkolathoz közeledve, hogy itt baj van, itt már keveredik a víz a sós vízzel. Ez itt nem lesz itt jó nekem. Tehát egy teljesen 180 fokos fordulatot vesz, és elkezd árral szemben úszni visszafele. Ez a görögben a megtérésnek a kifejezése. Megfordulok, és árral szemben kezdek el úszni, még ha nehezebb ez a fajta úszás, akkor is így teszek, mert nem a holtenger felé akarok menni, ahol meghalok, hanem az élet felé, a forrás felé. A Róma 12.1.2 pontosan erről szól, nem sokára fogunk ezzel is foglalkozni. Illetve a Lukács 15-nek a tékozó fiú példázata szintén erről szól, hogy megállt a vályú szélén ez a fiú. Eszébe jutott, hogy van nekem egy apám, gondolkozott, mérlegelt, megfordult, hazament, és otthon is maradt. Tehát ez is nagyon fontos, otthon is maradt. Egy kérdés a testvérek felé. Van egy ember, aki ugye hisszük azt, hogy Istennek mindenkivel van egy jó terve. A sátának is van egy rossz terve, a vége halál. Az Istennek is van mindenkivel egy nagyon jó terve, a vége élet, meg már közben is élet. És van egy ember, teljesen mindegy, hogy ki, azt a feladatot kapta, hogy erre hívta előtt Isten, hogy legyen települése iskolájában portás. Erre hívt, ez volt az ő feladat, erre hívta előtt Isten, hogy ezt csinálja. És miután megtért, kiment Szudánba, és 30 évig, tehát az élete egész második felében ott dolgozott misszionárusként, és e 30 év alatt 7 virágzó gyülekezetet hozott létre. És a kérdésem az a testvérek felé, engedelmes volt ez az ember, vagy nem? Oké. Köszönöm a válaszokat. A bibliai válasz egy határozott nem, de jó dolgot tett, nagyon jó dolgot tett, de a feladata nem ez lett volna. És ezt csak azért mondom, mert nem egyszerű a kérdés, tehát nem egyszerű. Igaza volt Árpád testvérnek és Ádám bácsinak is, de hogy megértsük ezt a dilemmát. Egy csomó jó dolgot lehet tenni, engedetlenségünk közben is, használhat Isten is, csomó jó dolgot tudunk tenni. Néha megpróbálunk kompenzálni, és gondoljunk a saját életünkre, hogy valamit kér Isten, abban nem, hát úgy érezzük, hogy nem tudunk abban engedelmeskedni. Szerintünk van egy, lehetne jobban is tenni. És elkezdünk kompenzálni más dolgokkal, hogy egy rakás jó dolgot csinálok, csak ezt ne kér tőlem Isten. Tehát ez bibliai értelemben nem engedelmesség. Mert ő amit kér, akkor, ahogy, abban kell nekünk engedelmeskednünk. Tudom, hogy nem egyszerű és nagyon nehéz, de a sorvadt kezűtől azt kérte Jézus, hogy nyújtsa ki a kezét. A paráznától azt kérte, hogy ne paráználkodjon, és nem fordítva. Mózes nem végezhette Jeremiás feladatát, szép lett volna az is. Jó dolgokat csinált volna. Jeremiásnak Jeremiás feladatát kellett csinálni. Lehet, hogy én is más szakmában is dolgozhatnék, tudom, hogy engem Isten erre hívott el, és most gondolom mindenki a saját feladatára. Egy csomó jó dolgot csinálhatnánk, csak nem lennénk engedelmesek. Nagyon fontos, hogy azt tegyük, akkor, ahogy. Amit, amikor Isten kér, és úgy is végezzük el, ahogy kéri. Nagyon-nagyon fontos dolog. Néha nehezünk rá esik az engedelmesség. De ez legtöbbször azért van, és akkor fordul elő, amikor valami kapcsolatromlás történik Isten és közöttünk. Legtöbbször akkor nehéz engedelmeskedni. Mert akit szeretünk, és ha ő kér meg valamire, azt szívesen tesszük. János azt mondja, az ő parancsolatai nem nehezek. Persze, hogy nem nehezek neki. Rajongott Jézusért, nagyon szívből szerette őt. Ha már valami ficak van Isten és közöttünk, már nem olyan könnyű engedelmeskedni, bármit is kér. Még ha valami kis dolgot is. Ezért először roppant fontos az, hogy rendezzük azokat a dolgokat, rendezzük azokat a bűnöket, letegyük őket, és utána eszközök lehessünk Isten kezében. Ugyanis János nem csak szavakkal szerette Jézust, hanem ez engedelmességben fejeződött ki. Ugye Jézus azt mondta, ha szerettek engem, parancsolatomat megtartjátok. Ez a bizonyíték. Mi a mi szeretetünkre a bizonyíték? Ezen tényleg gondolkozunk el. Mert mondjuk, hogy szeretjük Jézust, ez nagyon jó és fontos, de tényleg mi a bizonyíték sokszor az életünkben annak, hogy szeretjük Jézust? Ennek vannak bizonyítékai, kézzel fogható bizonyítékok. Sokszor mi áll engedetlenségünk hátterében, ezt is nézzük még meg. Azt gondolom, hogy az, ami a legelső kísértésünk mögött is, a sátán, amikor először oda súgta az embernek, azóta már rengetegszer oda súgta az én fülembe is, biztos a testvérek fülébe is, ezt a csak ugyan kérdését. Ez áll legtöbbször engedetlenségünk hátterében. Mond Isten valamit, és akkor egyből jön az, hogy csak ugyan, de biztos, biztos jó lesz ez nekünk? És elkezdünk gondolkodni, hogy tényleg jót akar Isten? És elméletben rögtön rávágjuk, hogy persze, hogy jót akar. De gyakorlati életünkben mégis szeretjük sokszor kézben tartani a dolgokat. És néha nagy viharnak kell ahhoz jönnie, hogy elmerjük engedni, és kimerjük azt mondani, hogy Uram, tényleg nálad vannak jó helyen, a te kezedben, az én életem, meg az összes dolgom. És milyen érdekesek vagyunk, jön a vihar, ezt megtanítja velünk. Átadjuk ezeket a dolgokat. Elmúlik a vihar, és megint milyenek vagyunk, megint szeretjük újra a saját kezünkbe venni a dolgokat. És aztán megjön a vihar. És ez unosuntalan ez van. Mert valahogy ilyenek vagyunk, hogy nem tanulunk. Ezzel nem lehet elintézni, hogy ilyenek vagyunk, mert Isten se intézi az engedetlenségünket azzal, hogy igen, ilyen az ember, hanem ő akar bennünket változtatni, és akar bennünket formálni. Legyünk sokkal inkább taníthatóak, mint amilyenek sok esetben talán vagyunk. Engedelmességünk áldásai csodálatosak. Tehát a nagy engedelmességben élőknek az Isten ismerete, és ezt értsük jól, a szó legnemesebb értelmében Isten élményei, meg Isten tapasztalatai sokkal gyakoribbak és mélyebbek, mint az ilyen félig meddig engedelmeskedőké. És ráadásul friss élményanyagból dolgoznak, ezért friss a bizonyságtétel a szájukon. Tehát nem nagyon jó és nagyon fontos, de 18 évvel ezelőtti megtapasztalásokat vesznek elő, amik tényleg nagyon jók, és legyünk értük hálásak, de friss élményanyagból tudnak dolgozni. Azért, mert engedelmességben élnek. És aztán arról is lehetne szólni, hogy az engedelmesség sem zár ki speciális viharokat, erről is lehetne szólni, ma erre nincsen idők, például a tanítványok a tengeren. De nézzünk meg még végül tényleg csak néhány igeverset ebben a témában. A legelső az engedelmesség a misszióban, mert a szolgálat eredményességért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amelyek Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. Ugye mi a bizonyságtétel? Rögtön azt mondjuk, hogy a misszió parancs, és ez így is van. Tegnap a közgyűlésen Révész Árpád testvér olyan jó mondatot mondott, amikor azt mondta, hogy Jézus legutolsó parancsa a mi első feladatunk. És ez nagyon így van. Tehát a legutolsó parancsa, ami elsődleges tanítványi feladatunk. Nem misszió lehetőség, misszió parancs. De mégis tudjuk azt, hogy a kell, azt, hogy ezt kell csinálunk, ez nem, ettől nem fogunk többször bizonyságot tenni. Akkor fogunk bizonyságot tenni, ha a szívünk tele van Jézussal, mert akkor a szánk is tele lesz. Ha nincs tele a szánk Jézussal, akkor a szívünk sincs tele. Tehát ez legalább egy fokmérő. De ha tele van, akkor biztos, hogy szólni is fogjuk. Ennek sok gyümölcséről szerintem egyen-egyenként mi is példát tudnánk bizonyságot tenni, hogy milyen jó volt, amikor Isten indított minket valamire, éltünk vele, és milyen jó volt ez, erről tudnánk bizonyságot tenni, de ma inkább egy Henry Richards nevű misszionárusnak a példáját hadd hozzam a testvéreknek, az a címe, hogy az engedelmes misszionárius. A Banza Matekében levő misszióállomáson Henry Richards lelkész nagyon szokatlan tapasztalatot szerzett. Attól kezdve sohasem vonta kétségbe a bibliai kijelentések megbízhatóságát. Amint igyekezett prédikálni az evangéliumot a benszülötteknek, eldöntötte, hogy Lukács evangéliumával kezdi. Minden nap lefordít 10-12 verset, és aztán megmagyarázza a gyülekezetnek, majd Isten áldását kéri munkájára. Amikor Lukács evangélium a 6. részének 30. verséhez érkezett, nehézsége támadt, ott ezeket a szavakat találta. Aki kér tőled, annak adj. Elhatározta, hogy sohasem olvassa fel ezt a mondatot az embereknek, mert notorius koldulók lévén mindenét elkérik tőle. Visszament az első fejezethez, és újból kezdte, hogy legyen ideje gondolkodni a kérdéses szakaszon. Minél többet elmélkedett a Biblia versen, annál jobban felismerte annak jelentését. Tehát amikor ismét ahhoz a vershez érkezett, felolvasta az embereknek, és megmagyarázta, hogy mit jelent. A benszülöttek azonnal elkezdték kérni az ingóságait. Ő tétovázás nélkül odaadta nekik, amit csak kértek. Hamarosan minden a benszülöttekhez került. Aztán kezdtek beszélgetni maguk között, és megállapították, hogy a misszionárus Isten embere lehet, mert még sohasem láttak hozzá hasonlót, aki nem tagadta meg egyetlen kívánságukat sem. Kezdték végre visszavinni neki az elkért tárgyakat, amíg mindenét ismét visszakapta. Az Isten igéje iránti engedelmesség alapján hamarosan nagy ébredés kezdődött a pogányok között. Engedelmes misszionárus. A következő megint ugornunk kell a kapcsolatból fakadó engedelmesség. Nagyon fontos igevers. Ezt is, ha végigolvasok, akkor látjuk azt, hogy vagy. Tehát valakinek, valaminek mi mindannyian engedelmeskedünk. Valakinek vagy valaminek. Valakinek vagy valaminek mi mindannyian szolgálunk. Nem tudom, hogy a bemerítő medence a hullámsírnak a partján tudatosodta bennünk az, hogy döntöttünk Isten mellett engedelmességre elkötelezett szolgái, szó szerint dúlósz, rabszolgái lettünk Istennek. Nem tudom, ez tudatosult-e mindannyiunkban. Elkötelezett, engedelmességre elkötelezett szolgái lettünk Istennek, amikor döntöttünk. A következő, hát nem tudom, nem adja vissza jól egyáltalán ez a kép. Szép, igen, de nem tudom, hogy hát nem jó, se a fényviszonyok, se semmi, de hogy ez milyen madár lehet, ezt tudja valaki? Tessék? Gerle? Hát, illene tudnom, hogy ragadó. Szerintem, na erre nem válaszolok, jó? Mert akkor a tudatlanságomat. Benne van a nevében, hogy fehér. Ez a fehér holló. Beírtam így a kereső, hogy fehér holló, és egy csomó találatot kiadott. Ez ott az volt a legjobb kép. Tehát ennél csak rosszabb van. Ritka, mint a fehér holló. Ezt csak azért hoztam, hogy ne ilyen legyen az engedelmesség az életünkben, hogy ritka, mint a fehér holló, hanem, és ezért se ismertük fel, tehát most fölmentek mindenkit, mert szerintem ritkán látunk ilyet, tehát nem baj, nem ismertük föl, én se ismertem volna föl, de ne ilyen legyen az engedelmesség az életünkben, mint a fehér holló, hogy ilyen ritka, hanem ez egy életforma tanítványi jellemzőnk legyen. Ugyanis az engedelmes élet az hírértékű, jó hírértékű, ezt mondja Pál a rómaiaknak. Eljutott mindenkihez, nyilván egy picit túloz, de mindenkihez azt mondja, eljutott a ti engedelmességetek híre. És ez is olyan jó, hogy befejező, legyetek képtelenek a rosszra. Aztán az engedelmesség a léleknek a munkája, nyilván, nyilván a léleknek a munkája, lélek megszentelő munkája, a mi engedelmességünk, de azért mi is kellünk hozzá. Tehát az igent vagy a nemet, azért azt mi mondjuk ki. És ha nem mondjuk ki az igent, az is válasz, mert akkor az, aki mondjuk a nemet. Tehát azért mi is kellünk ez a léleknek a munkájához, és utolsó előtt igevers, az engedelmesség, mint lélek tisztító, valóban így van, tisztítja, osztatlanná teszi a mi szívünket, és a mai üzenet is arról szól, hogy a mi legfontosabb testrészünk a lélek, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a lelkünket nem tudjuk leásni a föld alá, amikor minket eltemetnek, nem fogják a lelkünket eltemetni a föld alá, mert nem lehet. Tehát az él, örökké él. Így van megalkotva, a nagy kérdés, hogy hol fogjuk eltölteni az örökké valóságot, de a gyakorlat azt mutatja, meg a Biblia is azt mutatja, hogy a szellemvilágnak sokkal fontosabb a lelkünk, mint a miénk. És higgyük el, hogy mi mindnekünk. Higgyük el, hogy nem önzőség, ha arra gondolunk, hogy a mi lelkünk a legelső. Ez nem önzőség. Mert ha mindenki így gondol, hogy az én lelkem az első, és hogy azt foglalkozzak, azt gondozzam, azt tápláljam, ha ez így lesz, akkor másik is fontos lesz. Egy bizonyos sorrendben, a ránk bízottak sorrendjében, de csak akkor lesz a fontos a másiké, hogyha az enyém is fontos lesz, és a legfontosabb. Ezért mondja azt Jakab, hogy szenteljétek oda a ti szíveteket, ti kettős lelkűek, ti két lelkűek. Ugye az oda szentelés az pont azt jelenti, hogy osztatlan lesz a szent szó, az pontosan osztatlanságot jelent. Tehát végül befejezésképpen nem arról van ma szó, vagy volt szó arról, hogy az engedelmesség az szép dolog, az engedetlenség meg rossz dolog, hanem arról, hogy az engedelmesség az bevisz minket, most nagyon ilyen plasztikusan mondom, mennyországba, az engedetlenség meg kizár a mennyországból. Lázadók oda nem fognak bekerülni. Tehát nagyon fontos az, hogy engedelmességben éljünk, és a legutolsó igevers, az is pontosan erről szól. 1 Sámuel 23, ezt nagyon jegyezzük meg, nem kis hiba az engedetlenség, hanem Isten szemében olyan, mint a varázslás és a bálványimádásnak a vétke. Egyenértékű, egyenlőségjel az engedetlenség. Tehát így vizsgáljuk meg az életünkben az engedelmességet, vagy az engedetlenségünket. Tegyük mérlegre ma az életünket, mennyire élünk engedelmességben, mennyire halljuk Isten hangját, mennyire értjük, és ha megértjük, mennyire cselekesszük. Ma is alkalom, a mai alkalom megtérésre, megújulásra. Ha élünk vele, nagyon jó, ha nem, az engedetlenség. Tehát ma is fogunk döntéseket hozni. Kicsit, nagyot, mindannyian. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és csöndesedjünk el. Magunkban mindannyian imádkozzunk. És hangos imádság a Révész Árpád testvért kérném meg, hogy vezessen bennünket imádságban. Válaszoljunk Istennek mindannyian.